Mózes 5. könyvének a 3. fejezetéhez érkeztünk el. Különleges szombat ez, hiszen a sok-sok fenyítő profécia rész Haftara után végre az első vigasztaló is megjelenik. Ennek a szombatnak a mózesi története. Lényegében Mózesnek a 5. könyvének a 3. fejezete arról szól, hogy Mózes próbálkozik még Istennél, és úgy szeretne még bemenni ő is Kánaánba, miközben ugye a törvényt újra elmondja az új generációnak, miközben elszámol a múlttal és a saját életével is. Ugyanakkor a profétai rész meg arról szól, ami Ézsás 40-ben van, Ézsás 40-nek az első versét olvassuk föl.
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
És mint mindig, az ember keresi a kapcsolatot a heti szakasznak a tórai részével, Mózes 5. könyvének a 3. fejezetétől kezdődően, a profétai résszel mi az azonosság, mi az, ami közösen mutat valami üzenetre, és persze, hogy nem hagyhatjuk ki azt, hogy nekünk ez ma hogyan szól. Így igazából elkezdeném a nekem amival, vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, ami fordításban inkább azt jelenti, hogy vigasztalódj én népem, és ez már jelentésében már sokkal másabb. És nagyon sokszor beszéltem már erről, de újra ismételni kell, hogy a vigasztalás névén nagyon sok keresztény azt hiszi, hogy most ez az ő hatalmas nagy feladata, hogy szegény zsidóságot, mint olyat most megvigasztaljuk, és most itt beszélünk neki üdvösségről, megváltásról, mi egymásról, szegény pogánnyá le zsidóknak, és nem erről szól a vigasztalás, nem erről szól ez a profécia. Ugyanakkor el lehet azon is gondolkodni, hogy egyáltalán zsidóságnak így az új évvel, Rosh Hashanah és már Jom Kippurra is gondolhatunk azelőtt, ez a vigasztaló zsoltár mit jelent, üzenet, profécián mit jelent, hiszen gyakorlatilag vigasztaljátok, vagy vigasztalódj ilyen népem, elmúlt, de mi múlt el? Hiszen nem történt most olyan katarzis, nem történt most a zsidóságnál egy olyan dolog, aminek vége kell, hogy legyen, hanem egy várakozási időben van a zsidóság. És itt talán össze lehet mégis kapcsolni azzal, hogy valami új korszakba lépett ez a világ, és ezért is szól nem csak zsidónak, hanem mindenkinek, vigasztalódj én népem, mert valami új kezdődik. Mi is történt előtte ez a Ézsaiás 40-ben levő vigasztalás előtt, mi is történt? Egyértelmű, hogy a babiloni fogságról szól, egyértelmű arról szól, hogy a babiloni fogságnak vége, és elgondolkodtam azon, hogy hogy is néz ki, hogy Isten azt mondja, hogy vigasztalj én népem, megszűnt a fenyítés, és kétszeresen bűnhődött meg a nép valamiért, kétszeresen. Most tényleg Isten is úgy gondolkozik, hogy ami kettő az egyik a másiknak a bizonsága, a kettő az, ami bizonyíték. Mi ez a kettős? Mi ez a kettős, hogy kétszeresen büntette Isten a népet? Először is nem büntette, hanem vekróta, megfeddette, és meg kellene tanulnunk végre azt, hogy Isten nem büntető Isten, de még a mi életünkben se. Nem oda csap egyet a rossz gyereknek, elfenekeli, vagy fejbeveri, vagy megöli. Nagyon sok keresztény tanításban ehhez van a gonosz Isten, és a szigorú, és a büntető, és a vérengző. Nem erről szól. Istennek a büntetése, ami ebben a proféciában is benne van, azért kettős, és azért érted a kettősséget, mert a vigasztalás mindig akkor kell, hogy megtörténjen, mikor az ember vesztes. A vigasztalás mindig a veszteségnek a pótlása, hogy van, vagy lesz, vagy már megkaptad. A sebek begyógyítása, a veszteségeknek a meggyógyulása, illetve a pótlás. A kettős büntetés, amit itt Ézsaiás ír, mi történt? Elveszett Jeruzsálem, és Babilonban viszont nem lett egy új Jeruzsálem, és nem lett egy új templom, és nem lett egy új szentély. Ott, ahol voltál, megszűnt, ahova megmentél, nem lett, magyarul Isten nélkül maradtál. Magyarul templom nélkül maradtál. És én azt mondom, hogy az ember életében Istennek a legnagyobb büntetése, ha ő azt mondja, hogy akkor menj el. Így, ott hagylak, ahol vagy. Te akartad, én nem megyek veled, ott hagylak. Ami volt, megszűnik, ahova mész, ott nem leszek, istentelen állapot. És itt lehet összekapcsolni a mi életünkben is, nagyon sokszor. Ha nagyon sokszor úgy vagyunk, Istennek nem halljuk a hangját, meg nem tudjuk, hogy hogyan tovább, akkor egy kettős büntetést hoztunk magunkra. Isten nem szól, és ahova mész, ott meg nincs ott Isten. A Válaszad nép történetében vissza kell menni egyáltalán Babilon fogságnak a eredetére, hogy hogy is következett be. Elsőként is korszerűen mondom, az első lépés az, hogy megosztás. A választott nép két részre szakadt, valamikor előtte, Júdára és Izraelre. Ez az első, amit a sátán elindít az embernek az életébe, mondhatnám egy nép életébe, mondhatnám kereszténység, mondhatnám zsidóság, bárkinek az életében jön az első az, hogy megosztás. A megosztásnak a következménye az, hogy elgyengülünk. Ha egy házasságban megoszlik a férje és feleség, az a család nem fog működni, csak döcög és már sebezhető, és jöhet az ellenség. Bármi probléma lehet, beléphet egy harmadik a házasságba, vagy jöhetnek az anyagi gondok, védtelen lesz a család. A megosztás. Ez az első lépés, amikor a megosztás elindul, és a második lépés az, hogy az ellenség ezt nagyon jól látja. Asszíria, mint olyan, természetesen támadta a ketté vált népnek a hazáját, magát, azt a területet, amit Isten adott, és elsőnek elfoglalta Szamáriát. És onnét elvitte azokat, akinek értékes volt. Értékes volt, ismerik Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel történetét, elvitte a krémet. Nem bántotta ott senkit. Szépen odaültette a maga kis vallását, a bálványimádását, a krémet, aki tud használni, a tanultakat, az értelmiségieket, mondjuk így, elvitte, és szépen Szamária, úgy, ahogy van, egy vegyes vallási állapotba került. Meg is tartotta azt, ami volt a Jáve hit, maga a zsidóságnak a hite, és közben beimportált egy csomó idegen Isten bálványt. Ugyanakkor maradt Jeruzsálem. Jeruzsálemben ebben időben a fogság előtt közvetlenül Ezékiás volt a király, akinek nagyon jó műveletei volt a kezdetben, hogy kiirtotta a bálványokat, mindenhol megszüntette a bálványimádást, és ez nem tetszett Asszíriának. Ennek köszönhető különben Szamáriának is az elfoglalása. Aztán utána annyira legyengült, hogy amikor megjelentek nála Asszíria követei, akkor megmutatta, hogy neki mennyi kincse van. De ez se volt elég, hanem amikor megjelent Asszíriának a követsége, akkor mea culpázott, bűnös vagyok, és hogy mentse a menthetőt, a templom kincseit odaadta. A templom edényeit, ezüstöt, aranyat. Jaj, hogy ez mai történet? Igen. Mindig is támadta Isten népét a nagybirodalmak. Maga az a nagybirodalma a világnak a szellemisége, mondhatnám ilyenizmus, olyan mindegy, mit mondok, de Isten ellenes minden emberi uralat. És ilyenkor szinte mai történet, odaadjuk a kincseinket, a templomnak a kincseit. Vigyék azt az, ami Istené. Nem ez volt a gond, hogy az arany és az ezüst oda került Asszíria kezébe, a Babilonoknak kezébe, hanem ami Istentől kapott, és a templom céljaira kellett használni, azt adta oda. És itt jött a teljes uralom, Babilonnak az uralma. Itt van, amikor a nép tulajdonképpen beolvadt a birodalomba, itt volt a teljes elnyomás. A templom edények nélkül nincs, a templom nagy része rombolva. És akkor jön egy kérdés, miért mai ez? Azért, mert mi is. Félelmünkben, meg én a korszelleme, meg most születtem, meg én izmus van, meg akármi, az értékeinket odaadjuk az asszíroknak. A mai Asszíriának odaadjuk az értékeinket. Azt az értéket, ami tudás, azt az értéket, ami a szívünkben van, azt az értéket, ami anyagiak, azt az értéket, amit egyáltalán Istentől kaptunk, hiszen el kell mondani, hogy amink van, az mind isteni. És amikor Ezékiás odaadta a templom kincseit, akkor itt a mai szinonima, mi a Szent Szellem temploma vagyunk. És ha mi a saját testünknek az értékeit, a magunk lelkünk és szellemünknek az értékeit, mindazt, amit Istentől kaptunk, tudjuk már meg, hogy Istennek az ajándékát adtuk oda, amit nem magunknak kaptuk. Legyen az testi, legyen az IQ, lelki, bármi, odaadtuk félelmünkbe. Ne kell tudunk szolgálni ezt a világot, mert jaj, meg ez a divat, meg mi lesz velünk, ha a korszellem meg fog enni bennünket? Jönnek az asszírok, hát ilyen világban én nehogy már. Ezékiás az országot tette tönkre a templommal együtt. Vagy a templomot, és így az országot. És itt a mi felelősségünk, amikor a templomról beszélünk, és a templom kincseire beszélünk, igenis tessék szembeszállni magunkkal, saját magunkkal. Mit adtam oda az ellenségnek, hogy megússzam? Mit? Annak a templomnak a kincseit, aki saját maga vagy. Milyen értékeid vannak? Milyen értékeket kaptál Istentől? Kit szolgál? Az idődet kaptad, a testedet, a lelkedet, a... Mindenki sorolja fel saját magának az ajándékait, a templomának a kincseit. És készítsen egy leltárt, hogy hol van. Készítsen egy leltárt. Odaadtad? És akkor csodálkozol, hogy nincs templom, nem működik Istennel a kapcsolatod? És csodálkozol, hogy ott vagy Babilonban, ebben a világban, ami ma is mondhatnám Babilon, és Isten nem szólal meg. Mert nem szólalhat meg, ő a templomban szól, te benned szellemben szól. Elvesztettél, és nem épült fel, mert a kincseidet odaadtad. És ilyenkor jön a kérdés az, hogy hogy is van ez a vigasztaljátok, vigasztaljátok. Hát legyen akkor ez is mai. Legyen ez a mai vigasztalás is, hogy annak ellenére, hogy ez a kereszténység zsidóság bárminek hívott társaság, ez odaadta a kincseit. De mégis Isten megszólal, vigasztald, vigasztald az én népemet. És ez a vigasztalás Ézsaiásnak a 40. fejezetének, a készítsétek az Úrnak útját, és így tovább, nem más ma, mint Messiás ígéret. Azért, mert nincs Jeruzsálem, azért, mert Babilonban nincsen Isten tisztelete, van egy maradék. Úgy, mint Dániel, ott élt, de nem teljesen azonosult. A templomát megőrizte, nem ette és nem vette át az általuk adott nevet, és megmaradt Isten hitében. És nekik szólt, és ma is neki szól, aki elveszette a templomot, mert ma nincs egy kereszténység se, csak valami roncsok vannak. És ebben a világban vannak hívők, akik úgy eladták magukat, nem akarok újságcikkeket, médiai híreket mondani, hogy miért és hogyan adnak el egyházakat, gyülekezeteket, embereket, életeket Asszíriának, és csodálkoznak, hogy nincs. Nem szólal az ige, és nincs Istennek üzenete azoknak van, akik Dánielként ott vannak, akik nem azonosulnak, akik rabságban élnek ebben a világban, a mai Asszíriában, de mégse hódoltak be. Ez a bibliai rész bennünket nagyon-nagyon taníthat arra, hogy hogyan élhetünk mai korban, hogy itt élünk, mint többi, akárhány 8 milliárd ember, és mégse vagyunk ott. Megtanulhatjuk a dánieli életformát, hogy Istenhez való hűség az a jövő. Ha eladtam a kincseimet ennek a világnak, magyarul Asszíriás szolgálja egy gyülekezet, egy személy, egy pásztor, egy egyház, vagy bárminek nevezett intézmény, az Asszíria. És visszatérve Ezékiásra, a legérdekesebb, ha elolvassuk a Krónika 18. fejezetében, úgy emlékszem második krónikában, 18. fejezetében Ezékiás úgymond befrászolt, jaj, bűnös vagyok, és odaadta a templom kincseit. Érdekes módon az asszírok nem kérték tőle. Félelemből adta oda. Hol van bennünk a félelem? Ja Isten, mi lesz? Ezékiás csak ezt tette. Félt, és önként adta oda. Ma félnek, és önként odaadják. Ma félnek, és haszonreményébe önként odaadják. Eladni Isten templomát, Isten kincseit, félelemből vagy öncélúan. Ez a mai kornak a sajátossága. Nem azoknak szól a vigasztald a népemet, akik ebbe benne vannak, hanem azok, akik megmaradtak ebben az Isten hitben. Igen, nektek lesz egy új templom. És itt felmerül a gondolata, a következmények. A második templom mennyire volt szent? Mennyire működött Isten tiszteleti helyként, és mennyire volt Isten jelenléte ott? Az a salamoni templom, ami renoválva lett, már nem volt az a templom. Ezékiás után már csak a proféták szóltak, Isten visszavonult. Nem volt közvetlen kapcsolata Izraelnek, személyes, lángoszlop, tűzoszlop, nem volt. Isten csak üzent. Üzent a proféták által, és egyre halkabban. Egészen addig, amíg bemerítő János meg nem nyitotta a száját, és ő az, aki hírnökként jelezte a történelem következő részeit. Vigasztaljátok, vigasztaljátok nékem. Én azt hiszem, hogy aki úgy odaadta a templom kincseit, az legfeljebb jajgat. És nagyobb része el is veszett, mint Babilonban ott maradt Izraelnek és Júdának a nagy része. És el is veszett, és csak a maradék maradt meg. Ma is ezt éljük, hogy csak a maradék van. Tetszik vagy nem tetszik. Szamáriában van bálványimádlás együtt Jávehittel, már azt se tudják, mit csinálnak. Ez még Jézus korában is kiderül, hogy milyen város lett a 10 város, és így tovább. Mennyire keveredett a szamaritánusoktól kezdve minden egyes bálványimádlással keveredett vallási ágazatok. Egy teljes változás történt. A király volt a hibás. Már a nép elkezdte. Amikor királyt akart, akkor elkezdte. Mert olyannak legyünk, mint a többi nép. Izraelnek a életében, történelmében addig volt minden rendben, amíg maga Isten volt a király. Igen. A frigyláda ezt jelképezte. Azt jelképezte, hogy Isten velünk van. És ez csak később Zakariás szájából hangzik el, velünk az Isten. Ott, amikor a fogantatás után, amikor felismerte, hogy Isten mégis az ő ifjúság, fiúság szellemét küldi, és meg fog születni a Messiás, pontosabban Jézus, akiből Messiás lesz. Hol vagyunk mi így jelen helyzetünkben? Van Jeruzsálem romokban. Van valami Babilonnal, nagyon jól érzi magát ez a kereszténység. Én nem beszélek ki senkit semmit. Megdöbbentem ma keresztény adót, új keresztény, mit bánom, aminek hívják, adót hallgattam. Körülbelül 100-szor hallottam, hogy a nemzetért imádkozzunk, meg a csoda tudja, miért nem. Abszolút asszír befolyás. Eladták magukat. De hiszem, hogy ott is van Dániel. És ugyanakkor másik helyen meghallom, hogy a bálványimádás együtt van Isten hittel minden. Ott van Szamária ma. De hol vannak a Dánielek ma? Mert nekik szól, hogy vigasztalódjunk. Nekik szól, hogy jön a Messiás. Ez nem azt jelenti, hogy elragadtatunk, meg megússzuk, hanem pontosan arról szól, hogy te hűséges vagy a templomhoz, és azt a templomot úgy használod, ahogy lehet, Isten dicsőségére. Ha nem adod el a templomnak a kincseit, akkor neked szól, hogy jön a Messiás. Neked. A többinek nem. A többi az valami babiloni vallás, vagy valami kevert vallás ott fenn Szamáriában, Somronban. Azoknak szól, akik megmaradtak. Azoknak. Jelen pillanatban, még a Mózesnek a 5. könyvének a 3. fejezetéhez érkeztünk, akkor mégiscsak beszélni kell arról is. Mózes búcsúzik, nem mehet be. És megint egy keresztény szemlélet van, hogy jó tolta az életét, hát nem kellett volna oda csapni a sziklára, hát jó meg lett büntetve a fickó. Szó sincs erről. Szó sincs erről. Tudni kell, és akár Jézus példájában is lehet hozni a párhuzamot, sokan azonosítják Mózessel Jézust, amit nagyon is nem szívlelek. Igen, Mózes búcsúzik, mert tulajdonképpen az az elhívás, ami ott volt Izrael népére, rá nem vonatkozott. Tudom, ezért most repülhetnének a kövek, majdnem azt mondta, hogy Mózes nem volt zsidó. Nem. Istennek az ígéretei a választott népnek szólt, kivisztek, kihoznak, népét teszek, stb. Stb. Ott az egyiptomi fogságban. Na de Mózes nem volt egyiptomi fogságban. Nagyon-nagyon jó egzisztenciája volt a fáraó udvarában. Amikor jött egy kis köztörvényes balhé, akkor elhúzott Midjánoba, elvette cipórát feleségül. Tulajdonképpen, ha azt veszem, semmi köze nem volt maga az Izrael népéhez. Ugyanezt Jézus is elmondhatom. Zsidó volt, de nem volt zsidó. Nem élte meg azt. És Mózes nem élhette meg azt az ígéretet, amit Izrael népének adott. Elviszlek, beviszlek Kánaánba. Mózesnek csak egy feladata volt. Egy kiválasztott feladata volt, hogy itt végig te legyél a népnek a tanítója. Úgy is hívja ma is a zsidóság, hogy a nagy tanítónk, maga Mózes. A tanítás nem jelenti azt, hogy részes vagy azokkal, akiket tanítasz. És talán tanulni kellene ebből is. A mi életünkben is eljön az a pillanat, amikor döntések előtt vagyunk. Ígéretek előtt vagyunk. És Mózesnek el kell menni. Senki ne jegye meg, nem, semmi betegségem, és nem akarok Mózes lenni, és nem akarok elmenni. De tessék megtanulni azt, hogy az ember nem egy gép, ami gomnyomásra működik, és az ember nem másik embernek az irányítása alatt kell, hogy hívő legyen. Ha van egy elhívásod, van egy határ, amit a magadnak kell tovább lépned. Nem lehet egy gyülekezetben éjjel-nappal ott állni 20-30-50 évig, majd megmondják, mit csináljak. Megmondták, tudod az ígéretedet, és hogyha téged elvezettek a döntésig, nem az, aki elvezetett oda, az fog helyetted dönteni. Mózes ezt tette. Tanuljuk ebből. Nem csak az, hogy elmondta, hogy mi Istennek az ígérete, hogy jött el idáig. Emlékezteti a népet, sőt az új generáció tanítja erre. És nekünk ez a feladatunk. Igen, elkísérni az embereket a határig. Akármelyik alkalmon, akármelyik csendes napon, akármelyik szombaton, bármikor, amikor összejövünk. A másik embert el kell kísérni a döntésig, de nem te fogsz dönteni. Messze hazugság az autoritás. Messze hazugság a pásztor és egyéb felügyelet, a mindenféle autoritás és a feje valóság. Ha neked van feladatod, úgy, mint Mózesnek, akkor aznak van egy vége. De ez nem azt jelenti, hogy együtt nem megyünk be, mert Mózes nincsen, és nem azt jelenti, hogy Mózes nélkül nem megyek, hanem fel kell nőni. Izrael népe ott kezdett felnőni a következő szakaszba. És akkor, amikor Mózes elment, akkor önállónak kellett lennie. Tanuljuk meg végre, hogy a Mózes 5. könyve pontosan arról szól, hogy a népnek az önállóságára neveléséről szól, a következő generációnak már egy módosított formában a tanítás, hogy ne legyél olyan, mint ő, de neked is van ígéreted. Mi is a Biblia és a személyes bizonságunk által tudunk tanítani embereket, hogy ne legyél olyan, de van Istenek ígéret, és az a tiéd. Én nem vehetem már senkinek az ígéretét, és nem szólhatok bele senki családjába, életmódjába és semmibe. El kell kísérnem oda, és bármennyire tetszik, e pillanattól neked egyedül kell lépned. Amikor hátra kell lépnem, és neked előre kell menned a saját ígéretedbe. Valami nagyon furcsa, de keresztény szokás, hogy mindig várjuk valakitől, hogy mózeskedjen, meg jézuskázzon. Az Úr Jézus majd intézkedik, nem intézkedik. Azt neked kell megtenned. Ő is tanítóként itt volt, és elmondta a tanítványoknak. A tanítványok által és a történelem során az bizonságok által elmondta nekünk, hogyan tovább, mit, mi vár ránk. De úgy, hogy Mózes elment, úgy maga Jézus is elment. Bármilyen furcsa, és keresztények nem értik ezt meg, nincs itt. Mózes elment, és mint tudjuk az írásokból, ott beszélgetett Illéssel, Jézussal, fönn a hegy tetején. Bevégezte a feladatát, ő ezért megkapta az üdvösségét, és elment. Biztosíthatom bármelyikünket, hogy ő üdvözült, mert bizonyíték van rá. Halála után ott a mennyországban aktívan, itt a földön is tevékenykedett. Vagy tevékenykedik? Nem tudhatom. De tudnunk kell, hogy ez a régi jó szokás, hogy majd Jézus megcsinálja, felejtsük már végre el. Ő megmondta. Ő megmutatta, ő hagyott rátra hagyatékot, és itt van a Szentírás, sőt küldött segítőt a Szent Szellem által, a fiúság szellemét, és tessék csinálni az életedet. Jaj, ez nagyon fájdalmas dolog, mert kicsi vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. Nem. Az üdvösségtől kezdve a hívő élet mindenkinek a magán ügye. Felelős döntések sorozata. Ebben csak segíteni tudjuk egymást. Kicsi idő Mózessal, sok idő Mózessal, 40 év Mózessal, akárhány év együtt, állj a talpadra. Állj a talpadra. Azért vagyunk egymásért és egymás felé szolgálatban, hogy ez a pillanat, ez a dolog bejöjjön, hogy ott van a Kánán, ott van az életemnek a folytatása, és csináld. Egy szülőnek ez a feladata, édesfiam, én ilyen hülye voltam, ilyen jó voltam, ez volt, az volt, ne csináld azt, amit ők, vagy én, vagy amaz, és itt a vége. Én nem mehetek tovább. Ez már a te életed. Az, meg ne foglalkozz, hogy én hol vagyok. Eltűntem a Nébóhegyén, az kész. Ne foglalkozz a jövővel. A jövő a múltban kezdődik, de mindenkinek a saját dolga. Szokjunk le erről a szerencsében állapotról, hogy mindig kiszolgáltatott vagyok, meg alattvaló vagyok, meg mit tudom én, mi vagyok. Tudom, nagyon kellemes ez, mert akkor az alattvalókat meg lehet fejni, az alattvalóknak nincs felelőssége, majd a pásztor megmondja, oda-vissza egy jó üzlet, én fizetek, ő megmondja, és számtalan variációt lehet még hozni. Értsük meg, Mózes elment. Értsük meg, Jézus elment. Mózes hagyta a Tórát, Jézus hagyta ígéretként a Szent Szellemet. Ami lényegében ugyanaz. Hiszen a Szent Szellem rávezet minden igazságra, az igazság nem más, Isten igéje és akarata, amivel természetes velejárója a törvény, és mindaz, ami a Tórában benne van. Élő Tóra nem más, mint a Szent Szellem, aki emlékeztet. Szokjunk már le arról, hogy mi senkik vagyunk, mert Istennél mindenki valaki. Nem csak az elszámolásnál majd valamikor, amit a földi életen, amit el kell majd számolnunk valamikor, hogy hogy éltünk itt. Önállónak lenni. És ezt közösen lehet csinálni, hiszen a nép nem külön-külön ment, hanem népként ment, közösségként is ment. Bizony szomorú vagyok, amikor azt hallom sorba, hogy jaj, a sátán szétszór bennünket, meg szembeállít, meg haragszunk egymásra, mit tudom én, nem rólunk van szó. Mai élményem úgy szintén a megosztás, meg a rágalom, meg a nem tudom, micsoda, már lassan tényleg üldözési mániás igehirdetések, vagy mikucsodák tanítások, vagy nem tudom, minek hívjam. Nem kell félni. Hát van egy ígéreted, te is ugyanon értékes vagy, mint én, vagy bárki. Te tudod, hogy mit kaptál, te tudod a határaidat, te tudod azt a határt, amit át kellett volna már lépni már 1000 éve. Nem lehetsz örökké kisfiú, nem lehetsz örökké felnőtt, nem lehetsz örökké még öreg se. Lépjél be a határodon, egyedül. És ebben ő segíthet, egyedül. Mózesnek az 5. könyve hadd tanítson bennünket az önállóságra. Számomra ezt adja a Mózes 5. könyve, azonban a vigasztaló Haftaránál, Ézsaiás 40-nél sorba lehetne venni a történelmi tényeket, lehetne jó kis előadást tartani Ezékiásról, a korról, én azt hiszem fordítsuk le a mai magyar nyelvre. És tegyük gyakorlatilag. Van vigasztalás nekünk is, hogyha nem tettük tönkre a templomot, és templom nélkül vagyunk. Nem abban az állapotban vagyunk, hogy templom nélkül, akkor van vigasztalás. Isten tud beszélni veled, ha megmaradt a kapcsolat. A benned levő templom működik. Minden érték, amit tőle kaptál, neki szól, ő neki az hálát, és az ő akarata szerint használod. Lehet az ember hívő élet Asszíriában, Babilonban, lehet az ember Szamáriában is hívő, lehet Jeruzsálemben és a leromboltban is, lehet a kommunizmusban, lehet a illiberális, liberális, nem bánom, hogy milyen címszavak alatt működő, ugyanolyan Asszíriákban, mindenhol lesz hűséges Istenhez. Isten valóhez való hűség pedig a templomba kezdődik. Van-e templom, és a templomban ott vannak-e azok a kincsek, amelyek arany és ezüst, a megváltás és Isten dicsőítése, a két fém esziel képezi. Ott van-e, működik az ima, működik Istennel a bűnbánat és a hálaadás és minden, ami a templomban működik, vagy sem. Megmaradt Jeruzsálem némi romokba, jöttek is majd egy Nehémiás, Esdrás, egy kicsit kitákolták, de sose lett olyan. Borzalmas, hogy sose lett olyan. Olyan tiszta és olyan szent. Herodes templomról nem is beszélek, és a leromboltról meg pláne nem, mikor maradt egyetlen egy fal emlékezetül. De mégis ma, ebben a templomtalan időben, mégis legyen örömhír, legyen vigasztalás. Nahamu, van templom, épül a templom, és van főpap, és van király, Jeruzsálem újra felépül. Nem a kőből az aranyváros, nem. És újra vigasztalásról is kell beszélni. Ezt is valahogy rosszul éljük meg. Mi akkor vagyunk, mindig bajba és sírunk, ha azt veszítjük el, ami nekünk kedves. Elveszítjük a pénzünket, elveszük a munkahelyünket, elveszítjük a nem tudom micsodánkat, és nagyon-nagyon szomorúak vagyunk. Isten nem arról szól, hogy a te akaratod, hogyha tönkre ment, csődbe ment, arra kapsz majd vigasztalásra. Drága testvérem, őszinte részvétem, majd az Úr meg jobb lesz, meg akármi, ezek kamuk. Isten egészen más vigasztalást akar adni. Van király és főpap. De csak akkor, ha van templom. Ez a mi vigasztalásunk. Az elmúlt fél évben annyi vigasztalást kaptam, hogy már a padlás is tele volt vele. Ki is beszélhetném. Két gyász közepette jöttek a vigasztalások. Annak a 99%-ával nem sokra mentem. Egyrészt semmi köze nem volt hozzá az illetőnek. A másrészt meg olyan gagyikat mondtak, ami hát akár egy párt logójába is beleférhet. Igazából, ha elmegyünk egy keresztény temetőbe, akkor ott van mindjárt kiírva, hogy feltámadunk, csak azt nem tudják, hogy mikor és hova és hogyan, mert egészen másképpen értelmezik, feltámadunk, és minden szép és jó lesz itt úgy, ahogy volt régen, ami nem igaz. Feltámadunk. Meg majd találkozunk, és sétáltatjuk a macskán, kutyán, nagymamánk, mindenkit a mennyekbe. Hagyjuk ezeket a vigasztalásokat. Ezek a vigasztalások hamisak. Meg majd jobb lesz. Nem. Istennek a vigasztalása az, hogy van királyod, akkor te életedben rend lesz. És abban a pillanatban te neked minden rendben jön egzisztenciálisan, megelégedette vagy, és boldog vagy, és örömmel vagy. És ha van főpapod, ha azt mégis elrontottad volna, akkor van bocsánatkérés lehetősége Istentől. Na ez a vigasz. Nem az, hogy amit elrontottam, amit saját vágyaim meg mit tedem, micsodáik szerint óhajtanék, meg könyörgök, meg imádkozok érte ráadásul. Isten azt mondja, van vigasz. Van messiás, aki jön, a király és a főpap. Ő. A feltétel nálunk van, hogy a templom nyitott-e az ajtó. És Ézsaiás 40-ben ott vannak az írások, az ajánlások. Készítsétek az Úrnak az útját. Hegyek le, völgyek föltöltve. Lehetne ezt mondani az egymással való kapcsolatról, de igazából itt nem az egymás iránti kapcsolatoknak a rendezése az elsődleges, hanem úgy, mint egy királynak a fogadása annak idején úgy történt, hogy simára tették az utat, lesöpörték, szőnyegekkel vagy virágokkal díszítették, lásd, pálmák vasárnapján virágvasárnap lehet átkeresztelve, a király fogadására készüljünk föl. De vajon hova jöhet a király és a főpap, ha nincs templom? Hova? És ne sírjunk azon, hogy Asszíria, hol van a kereszténység? Te vagy az. Hova lett a kereszténység? Te rontottad el. Te adtad el a kincseidet. Mondhatnám, a kereszténység szinte mindent eladott. Szinte mindent. Nincs itt templom. Van egy lerombolt Jeruzsálem. Van egy valami maradék Babilonban. És Isten ma a maradéknak üzen. Ha fáj, hogy nincs templom. Én annyit tudok választani. Válaszolni. Ha te fölépíted és a kincseket beviszed a életedbe, visszaveszed a világtól, és azt mondod, ez isteni, átadod, akkor lesz templomi szolgálat, és a király is mindenről gondoskodik, rólad is, mint alattvalóról. Ez Isten vigasztalása. A minden humanista, meg ömlengős, érzelgős keresztény, vagy nem keresztény nyalakodás helyett. Baj van Jeruzsálem romokban, baj van önként dalolva, Asszíriában, Babilonban van. Mindaz, aki félelemből vagy haszonból eladta a templomot. Eladta mindazt, amit Istentől kapott. A dicsőítés már Asszíriában van, Babilonban van, az anyagi javaktól kezdve minden ott van. Asszíria pedig mindig is ugyanaz, Babilon mindig is ugyanaz. Babilon nagyon nem érdekelte a zsidóságnak az állapota. Neki volt a lényege. A birodalom részeként adja le az adóját. Az, hogy kiben hisz, mit csinál, nem érdekelte. És ha jól belegondolnánk, azt hiszed, hogy a világot érdekli, hogy te hiszel, nem hiszel, az értékeit kellenek. Kicsoda a te Istened? Azok az ajándékok, amit Istentől kaptál, neki használod-e? Neki ez kell. Nem te kell lesz. Csak az, amit Istentől kaptál. Istennek a javait veszi el tőled a világ mindig. Ne add oda, vedd vissza.